Nincs köszönjük. Mi is megyünk.
Jól van, Feri, köszönjük szépen.
Szombaton fogadta őt Ferenc pápa. Érsekatyát arról kérdezném szeretettel, hogy mennyire volt felkészülve ön ennek a látogatásnak a lehetőségére?
Hát attól kezdve, hogy megkaptam időpontot, már nagyon készültem. Hogy kaptam időpontot, az meglepetésként ért, és nagyon megörültem neki. Ugyanakkor hát én valóban ilyen helyzetben még nem voltam, 5 éve vagyok, most már lassan 6 éve vagyok metropolita, és a keleti egyházak, saját jogú egyházak vezetőivel szokott rendszeresen találkozni a pápa. Ez az úgynevezett ad limina látogatáson túl van beiktatva, hogy a Szentatya minél közvetlenebbül ismerje ezeket az egyházakat, ezeknek az egyháznak a gondjait, lehetőségeit, kéréseit.
Ön milyen felvetésekkel kereste meg a Szentatyát?
Természetesen ilyenkor elsősorban az ember a saját egyházáról beszél, ezekről kérdezgetett engem is a Szentatya, de magammal vittem a kárpátaljai görögkatolikus testvéreknek is az ügyét, ugyanis közismert talán, hogy ott most nincsen megyés püspök a püspöki székben, hanem kormányzó irányítja az egyházat. Milán Sasik püspök atya szűk évvel ezelőtt halt meg, és azóta üres a püspöki szék. És természetesen ilyenkor hát a Vatikán keresi a új püspököt, hogy az ki legyen, viszont Milán püspök úr már jóval a halála előtt elindított azt a folyamatot, hogy 3 egyházmegyévé alakítsa át az egyébként elég nagy kiterjedésű egyházmegye területét, és így a miénkhöz hasonló módon Ferenc pápa megalapítsa a metropóliát. Úgyhogy ez a folyamat él most is, csak hát nagyon nem mindegy, hogy milyen módon, és én azért is beszéltem erről, hogy Ferenc pápának a figyelmét fölhívjam Kárpátalján lévő a sok nemzetiség összetettségére ennek a területnek. Elárulom, hogy nem beszéltem külön hangsúlyozva a magyarok jelenlétét, mert nem akartam, hogy úgy tűnjön, hogy én csak a magyarok miatt emelem fel a szavamat. De vannak ott legnagyobb részben rutének, vagy ruszinok, mi így mondjuk őket, és hát persze ukránok, de románok elég nagy számmal, és vannak még lengyelek, szlovákok főként, sőt németek is, belőlük a legkevesebben vannak, mert hát a kommunizmus alatt ők ugyanúgy, mint Romániából gyakorlatilag elszállították őket. No tehát egy sok nemzetiségű területről van szó, és fontos, hogy ezt a jövőben is tekintetbe vegyék. Ismert a másik oldalról most az ukrán nemzetnek a nagyon erőteljes megerősödése, és hát ők viszont azt szeretnék, hogy ez a Kárpátalja egyházmegye teljes egészében bekebeleződjék a nagy ukrán-görögkatolikus egyházba. Hát én szerettem volna személyesen tájékoztatni Ferenc pápát, hogy azért ott vannak más nemzetiségek is, és hogy úgy is meg lehet tartani az ukrán ország integritását, egységét, hogyha elismerik ennek a egyébként történelmi egyháznak a különállóságát. Erről beszéltem hosszan egyébként, azt mondhatom, hogy a beszélgetésének majdnem a felét esztette ki, hogy Kárpátaljáról meséltem Ferenc pápának.
Kicsit mesélne arról, hogy jelen pillanatban a magyar görögkatolikus hívők hogyan tudják gyakorolni a vallásukat? Milyen most a helyzet ilyen téren?
Hát, hogyha abból a szemszögből mesélek erről, ahogyan Ferenc pápánál is erről beszéltem, akkor leginkább a kis közösségeink megerősítéséről, az ő lelkipásztori ellátásuk szükségességéről meséltem. Tudnélik, hát történelmileg Magyarországon a görögkatolikusok legnagyobb többsége, főleg Szabolcs, Szatmár-Bereg megyében, illetve Borsod, Abaúj-Zemplén megyében vannak, ami úgy közel van a többi ország a többi országhoz, ahol szintén nagyobb számban van a görög katolikusok, illetve természetesen Hajdú-Bihar megyében, hiszen Hajdú-Dorog is ide tartozik, a nagy történelmi központunk. Viszont a évtizedek során sokan elköltöztek, családok átmentek nagyobb városokba, Dunántúra, vagy akár a Nagyalföldre. Hát én magam is édesapám révén ebben a sorsban vettem, ezt a sorsot kaptam. Édesapa Szabolcs-Veres Marti, és leköltözött Szegedre, és így lettem én is aztán szegedi görög katolikus. Na és ezeknek a közösségeknek a megerősítése most egy ilyen jelentősebb feladat, amelyről meséltem Ferenc pápának, és keressük is egyébként ezeket a görög katolikusokat. Nagyon érdekes, hogy a 2011-es népszámlálás azt mutatta ki, hogy az ország nagyon-nagyon sok településén, szinte kivétel nélkül minden településén van legalább egy-két görög katolikus, de hát persze őket aztán nagyon nehéz elérni, de ahol 10-20 vagy néhány család van, oda mindenképpen szeretnénk valami módon eljutni, őket megerősíteni, hogy ne adják föl sem a hitüket, sem a görög katolikusságukat.
És hogyan látta Ferenc pápa, hogyan fogadta az ön felvetéseit?
Hát nagyon élénken figyelt mindarra, amit meséltem, amit mondtam neki. Úgy történt, hogy az érdekességét is elmondjam, hogy amikor bementünk hozzá, akkor hát vittünk két szép ikont. Az egyik egy Krisztus ikon, amit Seres Tamás festett, a másik pedig a hajdúdorogi székesegyház püspöki trónján látható jó pásztor kép. Volt ebben szándékoltság, mert hát Ferenc pápa sokat beszél a jó pásztorról, hogy a főpapnak, a papnak igazi pásztornak kell lennie, úgyhogy ezért választottam ezt a képet, illetve egy tokai bort is adtam neki, hát persze tudta akkor. Egyébként magyarul köszöntött bennünket, Isten hozta, még a régi argentin kapcsolatai révén tud néhány szót magyarul. Na és akkor, mikor átadtuk ezeket az ajándékokat, akkor kimentek a segítők, meg a fényképészek, és leültünk az íróasztala mellé. Ő az íróasztal egyik oldalára ült, egy szép nagy íróasztal, mi pedig ott nekünk ki volt készítve, hárman voltunk bent, Sesszág István atya és Szabó Péter jogprofesszor volt még velem, ők is úgy segítettek nekem, én az olaszban annyira nem vagyok jeles, de hát olasz nyelven beszélgettünk a pápában. Na és akkor ő pedig az íróasztalánál, amikor érdekesebb szakaszhoz érkeztünk, akkor kihúzta a fiókot, elővett egy papírlapot, és akkor elkezdte írni azokat a gondolatokat, amiket mi mondtunk, vagy amik ennek kapcsán eszébe jutott. Ez mind a kárpátaljai helyzetre vonatkozik, mind a magyar görögös egyház helyzetére is. Aztán rá is kérdezett, hogy akkor jó, ezekkel a kérdésekkel mely kongregációhoz kell fordulni, mert hát nyilván nem ő fog egyedül dönteni ebben, de hát erre már mi is föl voltunk készülve. Úgyhogy egy ilyen beszélgetés, és hát hogy is mondjam, ilyen nagyon komoly hivatali találkozásnak is minősíthetem, mert aztán ezeket a jegyzeteket így összeszedte, és így vitte tovább a mi ügyünket. Aztán ami még érdekes, hogy a végén mindenképp akart nekünk adni három magyar könyvet, magyar nyelvű könyvet, amelyet most magyar nyelven adtak ki, de aztán ezt nem sikerült találni, bejött a segítője és mondta, hogy hát sajnos ez a magyar nyelvű már elfogyott, viszont oda ment a könyves szekrényéhöz és sok más kiadványt adott aztán nekünk a saját tanításaiból, meg egy érdekes könyvet, amelyet nem régen találtak meg egy olasz piacon valahol, a 15. századi szerzetesi lelki tanácsokat fordította le valaki latinból, én azóta már olvasgatom, és nagyon-nagyon érdekes könyv, ezt is megkaptuk tőle.
És esetleg Ferenc pápának voltak-e felvetései, vagy ő neki volt a kérése önökhöz?
Hát a végén kérte, hogy imádkozzunk érte, aztán a eukarisztikus kongresszusról is beszélgettünk. Én is kértem, mint a többiek is, hogy hát nagyon várjuk, hogy eljöjjön. Hát mosolygott kérdez, hogy hát lesz eukarisztikus kongresszus? Hát mondom, nagyon, nagyon bízom benne, hogy lesz. És ja, a végén ez egy kis aranyos dolog, mert Szabó Péter professzor úr, hát aki őt ismeri, az nem feledkezik meg a vele való találkozásról, mert ő egy hórihorgas, igen magas úriember, és rá is kérdezett, hogy hát maga meg hány centi? És bevallott, hogy 2 méter 6 centi. de azt mondja, az ősei között volt egy katonatiszt, aki még nála is sokkal magasabb volt. Na hát aztán a végén így búcsúztunk el egymástól, hogy kérte az imáinkat, és én megmondtam, hogy nagyon várjuk, hogy jöjjön Magyarországra.
Kicsit mesélne a történelmi hátteréről annak, hogy a görög katolikus érsek a pápa alá tartozik?
Igen, amikor létrejött a hajdudorogi egyházmegye 1912-ben, akkor az esztergomi bíboros alá rendelték úgynevezett szufragánus egyházmegyeként. Egyébként korábban is ez így volt mindig, és korábban az egri érsekség alá tartozott a munkácsi egyházmegye. Valahogy így alakult ki, hogy a görög katolikusság az mindig olyan másodrendű volt a római katolikus mellett. Na most ez Timko Imre püspök atya alatt is elindult az a folyamat, hogy a keleti egyház, mint a többi keleti egyház is eljusson arra a rangra, arra a szintre, hogy ne egy római katolikus egyháznak alárendelt egyház legyen, hanem bele testvéregyház. És ez történt meg 2015-ben, éppen Ferenc pápának köszönhetően ő írta alá a metropólia létrejöttének, a megalapításának a létrejöttét igazoló dokumentumot, és 2015-ben tehát metropólia lettünk, és akkor a keleti kongregáció bíboros prefektusa Leonardo Sandri a prédikációjában ki is fejezte, hogy eddig szufragánus egyház voltunk, az esztergominak alárendelve, de most testvéregyház lettünk, és hát persze jóval kisebbek vagyunk, mint a római katolikus testvérek, de mégis ez nem alárendeltséget jelent, hanem testvéregyházak vagyunk. És ilyen értelemben ma már lehet azt mondani, hogy két püspöki kar van, tehát van a római katolikus püspöki kar, amelybe Erdő Péter bíboros úr bennünket is meghívott testvérként, úgyhogy mi is tagjai vagyunk ennek a püspöki karnak, és van egy görögkatolikus püspöki kar, egy kis szűk létszámú, mi négyen vagyunk ebben, mert ez is egy sajátosság, hogy a keleti püspöki karba, így hívják, hogy a hierarchák tanácsába, a nyugalmazott püspökök is beletartoznak, úgyhogy ennek nem csak a három megyés püspök a tagja, hanem Szilárd püspök úr is, a nyugdíjas elődöm, ő is tagja ennek a görög katolikus püspöki karnak. És hát azóta így három egyház megyeként tudjuk a lelkipásztori munkát és a lelki munkálkodást végezni. Azért a keletieknél mindig is jellemző volt ezek a kicsi egyház megyék, ahol közvetlenül van kapcsolat, közvetlenül elérhető a püspök a hívek számára, hát erre törekszünk mi is. Arról még beszéltem a Ferenc pápának, hogy készülünk a metropóliai gyűlésre. Ez is a keleti jog írja elő, hogy 5 évenként kell minden metropóliának úgynevezett metropóliai gyűlést tartania, és ezt most akartuk az idén a eukarisztikus kongresszus után tenni, mert mi is készülünk természetesen a kongresszusra, mint hogy az egy évvel eltolódott, így aztán ez a mi gyűlésünk is eltolódott egy évvel, és majd 2022 tavaszán, vagy esetleg ősszel, október táján fogjuk megtartani, erről is meséltem a pápának. Ennek az egyik fő témája az a szinodalitás lesz, amely egyébként a mostani püspökök találkozójának is lesz a témája, amely szintén mi szervezünk. Ez év szeptemberében majd Budapestre hívjuk a európai görögkatolikus püspököket. Ez most a szinodalitás, ez egy nagyon élő kérdés az egyházban, az egész katolikus egyházban, és egy kicsit azt szeretnénk felmutatni, hogy ez a keleti egyházban, mint ahogy az ősi egyházban is jelen volt, nagyobb hangsúlyt kap, és hogy ez mit is jelent. Talán nagyképűségnek tűnik, de hiszem azt, hogy ezzel hozzá tudunk járulni az egész katolikus egyházban ehhez a kérdésnek a tisztázásához, hogy mit is jelent a szinodalitás. Semmiképpen sem azt jelenti, hogy a pápai hatalmat vagy a püspöki hatalmat gyengíteni, vagy felosztaná, vagy megkérdőjelezni, hanem hogy hogyan segíti hozzá ez az egyházi mechanizmus, vagy ez az egyházi közeg, ami a szinódust jelenti, az egyházi vezetőt, a püspököt vagy a pápát, hogy mindenki hozzászólhasson, így fogalmaztam a pápánál is, ezt mondtam, hogy közösen tudjuk meghallgatni a Szentléleknek a szavát, és bárki a hívek közül, akár a legfiatalabb is tudja közvetni, meghallani a Szentléleknek a szavát, és akár rajta keresztül is tudjon szólni. Na hát ez a téma lesz a mi gyűlésünknek is, a metropolitai gyűlésünknek a témája, hát ezt is nagy érdeklődéssel hallgatta Ferenc pápa.
Szépen köszönöm a beszélgetést. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolitának.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit.